Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smart Tax megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Zsoldos Ákos, a portfólió elemzője van a telefonnál. Jó reggelt, hogy indult a tőzsde?
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Bux Index emelkedéssel kezdte mai napot. 2%-ot tudott az árfolyam nőni tegnaphoz képest, 44.350 ponton áll. Blue chip-ek közül mindenhol kis pluszot látunk, kívül a Richter, utána a zárószintje környékén tartózkodik, minimális viszonyos mutat jelenleg. A Magyar Telekom 2%-ot, a MOL 4%-ot, az OTP pedig 1%-ot tudott emelkedni.
Forint mozdult valamerre?
A forint jelenleg minimálisan gyengül az euróval szemben, ez továbbra is a dollár erősödése hajtja. 1 euró most 367 forint 80 fillért bekerült, tehát továbbra sincs messze a történelmi mélypont. 1 dollár pedig 309 forint 40 fillért bekerült.
Köszönöm szépen, Zsoldos Ákost, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az önkéntes nyugdíjpénztárak 4,13%-os nettó hozamot értek el 2020-ban, a tagok hosszú távú infláció feletti reálhozama pedig 2-4%-os sávban alakul, derül ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Binder Istvánt, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét.
A pandémia erősen befolyásolta a számokat, hiszen a különböző járványhullámok miatt évközi időleges visszaeséseket lehetett látni a piacon, azonban ezeket korrigálta a pénztári szektor, és ennek köszönhetően tavaly 4,13%-os nettó hozamot, inflációt levéve a számról, majdnem 1,4%-os reálhozamot értek el a pénztárak, és hát hosszú távon is szépek az adatok, hiszen a 10 éves reálhozam 3,87%, illetve a 15 éves adat 2,5% körüli adat, tehát azt mondhatjuk, hogy a tavalyi nagyon nehéz évben is szépen teljesítettek a pénztárak, és továbbra is reálhozamot termelnek az előtakarékoskodó tagságnak.
A koronavírus második hulláma miként hatott a hozam teljesítményekre? Tehát 2023. negyedévében milyen számokat lehet látni?
Igen, hát már az első hullám, a tavaszi hullám is egy hirtelen sokkot okozott, tehát ott jelentősen visszaesett a hozam teljesítménye a pénztáraknak. Azonban a nemzetközi tőzsdék és a Bux mélyrepülése után nyárra enyhült ez a nyomás, optimistább lett a befektetői hangulat, és ez növekvő hozam teljesítményt hozott. Ezek után pedig a második hullám ősszel már egy enyhébb visszaeséssel járt, és utána egy fantasztikus hajrát futottak hozam szempontjából a pénztárak. Tulajdonképpen ennek a hullámvasútnak a végén értek el egy, azt gondolom, a körülményekhez képest nagyon szép nettó hozamot a pénztári szektorban.
Binder Istvánt, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kiégett nukleáris üzemanyag újrafeldolgozásával kevert urán-plutónium fűtőelemet fejlesztett ki a Rosatom nukleáris üzemanyaggyártó vállalata. Az egyelőre kísérleti célú anyagot gyors neutronos blokkokhoz használják fel, mondta az Inforádió Energia Világ című műsorában Hárfás Zsolt, atomenergetikai szakértő. A riporter Király István Dániel.
Igazi áttörésként értékelhető az, hogy Oroszországban a Szeverszki-Szibériai vegyi kombinátban megkezdődött egy kísérleti komplexumnak a megépítése. Ezen a telephelyen fog megépülni a világ első gyorsneutronos Brest OD-300 típusú blokkja. A létesítményt egy kiégett üzemanyag újrafeldolgozására szolgáló modul, valamint egy kevert urán-plutónium üzemanyagot előállító egység fogja alkotni, és ehhez szorosan kapcsolódik az a hír, hogy a Rosszatomhoz tartozott PEL-nél kifejlesztették ehhez a gyorsneutronos blokkhoz a kevert urán-plutónium üzemanyagot. Ez pedig egy nagyon fontos előrelépés mind Oroszország, mind globális szempontból, hiszen azt is tudnunk kell, hogy az atomenergia társadalmi megítélése szempontjából nagyon fontos kérdés a keletkező radioaktív hulladékok és a kiégett nukleáris üzemanyagok kezelésének a kérdése, és a nukleáris szakemberek a kiégett üzemanyag kazettákra nem eltemetendő hulladékként tekintenek, hanem egy új potenciális üzemanyagra, és ugye ehhez az kell, hogy a nukleáris üzemanyag ciklus zárni lehessen. Ennek érdekében pedig ugye a gyorsneutronos technológia energiákat fejleszteni szükséges, és ebbe a fejlesztési projektbe kapcsolódik be ez az újfajta üzemanyagkazetta is, amit ugye ehhez a Brest OD300 típusú gyors neutronos blokkhoz fejlesztettek ki.
Akkor kezdjük ott, hogy a gyors neutronos blokk miben tér el a most akár Pakson, akár Európában, vagy a világ más részein használt blokkoktól?
Ugye ez egy nagyon innovatív technológia, és ilyen szempontból is Oroszország világ első, hiszen jelen pillanatban csak ott üzemel kereskedelmi üzemben egy BN600 és egy BN800 típusú gyors neutronos blokk. A technológiát tekintve pedig attól különbözik a hagyományos atomerőművektől, hogy ugye az ilyen típusú blokkokban újfajta üzemanyagot lehet betölteni, újfajta üzemanyaggal tudják ezt üzemeltetni, tehát erre egy olyan speciális technológia szükséges, ami ezeket a kevert urán-plutónium típusú üzemanyagokat tudja tulajdonképpen üzemeltetni, és ezért is fontosak ezek a gyors neutronos blokkok világszerte.
Ennek jobb a hatásfoka a másfajta üzemanyag miatt, mondjuk itt sokkal környezetkímélőbb, vagy mi az, ami miatt ezek fejlesztését megkezdték?
Ennek a legfőbb oka, hogy miért is kezdték a fejlesztéseket, hogy tulajdonképpen a kiégett üzemanyagok, amik most vannak világszerte a hagyományos atomerőművekben, az, hogyha nem dolgoznánk fel, vagy nem csinálnánk vele bármit, akkor ugye azokat hosszú távon el kéne helyezni olyan geológiai tárolókba, vagy más tárolókba, ahol nagyon sok ideig biztonságosan lehet tárolni, de ezzel szemben Oroszország azt a célt tűzte ki, hogy nem el akarja ezeket tenni biztonságos helyre, hanem ezeket a kiégett üzemanyagkazettákat újra feldolgozza, kinyeri belőle azokat az izotópokat, azokat a használt anyagokat, amit újra lehet használni egy új típusú üzemanyagba, és ezt teszi be tulajdonképpen a gyors neutronos reaktorokba, tehát a gyors neutronos technológiának a környezetvédelem szempontból a legfontosabb feladata, hiszen ha zárni tudjuk a nukleáris üzemanyagciklust, ugye akkor újra fel tudjuk dolgozni a kiégett üzemanyagkazettáknak a nagy részét, és ezáltal megcsökkenteni lehet a nagy aktivitás hulladékoknak a mennyiségét, tehát ez környezetvédelmi szempontból egy hatalmas áttörést.
Ezekben a nitrid üzemanyagokban mekkora az újrahasznosított anyagok aránya?
Ugye ez a MOX üzemanyag egyrésztől szegényített uránoxidok vannak benne, valamint a kiégett nukleáris üzemanyagok újrafeldolgozása során kivont plutóniumoxidok. Ezeknek az aránya az egyes üzemanyagkazettákban, amelyeket most fejlesztenek, azok különbözőek, tehát próbálják a legoptimálisabb részarányt kifejleszteni annak érdekében, hogy roppanbiztonságosak legyenek, másrészt ők pedig mindig gazdaságosabbak. Tehát most még nincs egy ilyen kialakult arány, folyamatosan fejlesztik, és majd a legjobb arányt fogják alkalmazni azokban a üzemanyagkazettákban, amelyeket majd a piacra is szánnak.
Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smart Tax megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunk második felében egyebek mellett szó lesz arról, hogy bővül a gazdaság újraindítását segítő gyors kölcsönre jogosult cégek köre. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Március 16-ától bővült azoknak a vállalkozásoknak a köre, amelyek beadhatják hitelkérelmüket a kamatmentes újraindítási gyors kölcsönre, mondta az Inforádiónak a Magyar Fejlesztési Bank EU értékesítési és ügyfélkapcsolati igazgatóságának igazgatója. Szabó Sándor hozzátette, hogy a hitel 0%-os kamat mellett 10 éves futamidővel, önerő nélkül 100%-os előleggel és 3 év türelmi idővel igényelhető az MFB pontokon. A riporter Sipos Ildikó.
Eddig 25 teáor szám szerepelt azon a kedvezményezetti listán, akik megfeleltek a programnak, ez 55-re bővült. A pontos listát az mfb.hu-n vagy az összetartó.hu-n lehet elérni, de azért egy párat említenék ilyen gyűjtő fogalomként. Alapvetően itt azok a kiskereskedelmi és szolgáltató tevékenységű vállalkozások kerültek be, akik az elmúlt időszak biztonsági intézkedései miatt kerültek nehéz helyzetbe. Szolgáltatások között kiemelném mondjuk a podrászokat, a szépségápolási tevékenységeket végzőket, szoláriumokat, a kiskereskedelmi egységekből, vagy kiskereskedelmi tevékenységet folytatókból pedig a bútor, könyv, kereskedelem, papírírószer, textil, audioberendezés, tehát azok az üzletek, amiknek zárva kell maradniuk a következő időszakban, és így nyilván a bevételüktől elesnek.
Ugye a gyors kölcsönre az előzetes hiteligényt már be lehetett jelenteni a múlt héten is. Mi a tapasztalat, mekkora az érdeklődés?
Örömmel számolhatok be róla, hogy óriási igényt látunk az MFB pontokon. Itt az első egy hétben mintegy 5000 vállalkozás jelezte előzetesen a hiteligényét az MFB pontokon. A 5000-ből múlt pénteki adatot tudok mondani, 453 vállalkozás be is adta már a hitelkérelmét, akikből többet már jóvá is hagytunk, sőt van olyan ügyfél, akivel már a szerződést is aláírtuk, és a folyósítás van előkészítés alatt. Ebben az első igénylői körben azt tudom mondani, hogy ahogy vártuk is, döntően a vendéglátás és a turisztika területén működő vállalkozások vannak jelen, ezek az igények több mint 80%-át lefedik. Tehát ők voltak a leggyorsabbak.
Röviden mit kell tudni erről a gyors kölcsönről? Tehát akinek még esetleg éppen amiatt, hogy most van lehetőség arra, hogy ugye bővült a vállalkozások köre, a jogosult vállalkozások köre, és még valaki most tájékozódik, az mit tudhat erről a kölcsönről?
Ez egy forgóeszközhitel, amit sokféle hitelcélra használhat föl, bérekre, járulékokra, működési költség, rezsiköltség vagy készletvásárlásra. Ez egy 10 éves futamidejű, futamidő alatt végig kamatmentes kölcsön, amihez 3 év türelmi idő kapcsolódik, tehát 3 évig semmit nem kell törleszteni az ügyfélnek, és mivel kamat sincs, és semmilyen kapcsolódó banki költség, ezért semmilyen visszafizetési kötelezettség nem terheli ebben a 3 évben, tehát abban bízunk, hogy ezek a vállalkozások újra meg tudnak erősödni, és 3 év múlva ott tartanak, ahol a korábbi években, és vissza tudják fizetni ezt a kölcsönt. 100% előlegre van lehetőség, tehát amint odaérnek, egy összegben folyósítjuk az összeget, és a vállalkozó a belátása szerint ütemezve használja föl ezeket a forrásokat.
Szabó Sándort a Magyar Fejlesztési Bank EU értékesítési és ügyfélkapcsolati igazgatóságának igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Egy év alatt 11%-kal, az előző hónaphoz képest pedig 7,4%-kal emelkedett az építőipari termelés volumene januárban. A portfólió vezető makrogazdasági elemzője azt mondta, hogy ezzel az adattal elérte a válság előtti szintet az építőipari termelés. Sipos Ildikó kérdezte Madár Istvánt.
Január azért alapvetően egy nagyon kicsi súlyú hónap az ágazat életében, hiszen szezonális okokból nagyon sok építési munka ilyenkor nem zajlik, de ezzel együtt az, hogy decemberről januárra egy szép nagyot tudott ugrani a teljesítmény, mégiscsak biztató, hiszen ez azt jelenti, hogy a tavaly nyár óta tartó tulajdonképpen töretlen korrekciója az ágazatnak az folytatódott. Decemberben volt egy kis zökkenő, de ezzel együtt is tulajdonképpen most már több hónapja egy nagyon meredeken emelkedő trendben tér vissza a korábbi kibocsátási szintjéhez az ágazat. Ez azt jelenti, hogy éppen most januárban ezzel az újabb emelkedéssel tulajdonképpen elérte a válság előtti szintjét a termelés, ha szezonálisan kiigazítjuk, akkor fogunk igazán örülni, hogyha a termelésben erősebb hónapokban is hasonló kibocsátást, vagy esetleg még növekedést láthatunk, de ezzel együtt is alapvetően egy jó trendben van az építőipar, amit alapvetően az magyaráz, hogy egyrészt ugye a mostani korlátozások kínálati oldalról nem nagyon fogják vissza a termelést, tehát nincsenek különös akadálya annak, hogy az ágazat működjön, és a keresleti oldalon pedig azt láthatjuk, hogy az állam óriási mennyiségű pénzt ölt bele abba, hogy legyen kereslet az ágazatban. Ugye nagyon sok fejlesztést, megrendelést láthattunk az elmúlt hónapokban, hogy a tavalyi évi költségvetési hiány jelentős része az tulajdonképpen ebbe az ágazatba ment bele, úgyhogy mondhatjuk, hogy az épületek és az egyéb építmények területén is dinamikus növekedés látunk, úgyhogy most egyelőre biztatóak a kilátások.
A szerződés állományok alapján mire lehet következtetni, folytatódhat-e ez a jó tendencia a következő hónapokban?
Igen, alapvetően a rendelésállományok is jól alakulnak, hiszen az új megkötött szerződések volumene 8%-kal nőtt, hogyha azt figyeljük, hogy hónapról hónapra milyen mennyiségű szerződés esik be, akár csak folyó áron, és akkor is azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen van egy folyamatos trendszerű emelkedés az új szerződések volumenében, és ezáltal tulajdonképpen hízik a teljes szerződés állomány is, hiszen most már 11,5%-kal magasabb az állomány, arány, mint egy évvel korábban, ami szintén azt mutatja, hogy azért van ebben lendület. Ez ugyan még nem olyan óriási, a 11,5%, az elmúlt években láthattunk ennél jóval magasabb növekedés ütemeket is a szerződés állományban, de azért mégiscsak azt mutatja, hogy hát pozitív, ugye volt tavaly azért a koronavírus válságban, de még a megelőző időszakban is inkább zsugorodott a szerződés állomány. Most viszont, ahogy indulnak be majd az állami megrendelések, illetve hamarosan majd az uniós forrásokból finanszírozott projektek is, úgy várható az, hogy további szerződés állomány bővülés következzen be, és ezért azt gondoljuk, hogy a tavalyi gyenge évhez képest az idén biztosan dinamikus növekedés mutat majd az építőipar. Ugye 2020-ban 9%-os visszaesést láthattunk az ágazattól a tavaszi mélyrepülése miatt, az idén ezt érdemben meghaladó kétszámjegyű bővülés jöhet majd a termelési volumenben.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folyamatosan drágulnak az üzemanyagok itthon, az év második felében 450 forint körül is alakulhatnak az árak, új csúcsot döntve, mondta az Erste Bank olaj- és gázipari szakértője. Sipos Ildikó kérdezte Plecser Tamást.
A legfontosabb ok, ami miatt ez az emelkedés bekövetkezett, az mindenképpen a nyersolaj áremelkedése. Gyakorlatilag a nyersolaj áremelkedése szinte október vége óta folyamatos a világpiacon, amit elsőben az hajt előre, hogy a világ egyre inkább bízik a vakcinák hatékonyságában, és abban, hogy az átoltottság mértékének növekedésével az olajkereslet visszaállhat a korábbi pandémia előtti szintre. Emellett volt egy fontos OPEC döntés is múlt hét csütörtökön, ami meglepte a piacot, ugyanis az OPEC sokkal kisebb mértékben növeli a termelését, mint amire számítani lehetett. Ez a szűk kínálat pedig szintén hozzájárult az árak emelkedéséhez. Még egy tényezőt emelnék ki, ez pedig a dollár erősödése. Az utóbbi néhány hétben a dollár kamatok emelkedésével a dollár árfolyama erősödött az euróval szemben. Ez pedig a forint dollár árfolyamon is látszik, tehát gyakorlatilag a forint gyengült a dollárral szemben.
Itthon meddig emelkedhetnek az üzemanyagárak? Valóban a 450-es szint ez reális lehet?
Rövid távon nem számítok arra, hogy ez az emelkedés folytatódik, ellenben az év második felében, elsősorban a harmadik, negyedév időszakában könnyen elképzelhető az, hogy újabb rekordokat fogunk látni. Ez lesz az időszak, amikor várhatóan ugyanis az olajkereslet visszáll a korábbi szintre, illetve általában a nyári hónapok szezonális okok miatt is erősebb kereslettet jelentenek. Ez pedig azt jelenti, hogy a 450 forintos szint az veszélybe kerülhet, tehát lehet, hogy új nominális csúcsra is juthatnak az üzemanyagárak Magyarországon az év második felében.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari szakértőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újra itt van a telefonnál Zsoldos Ákos, a Portfólió elemzője. Hogy teljesít a tőzsde? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm ismét a hallgatókat. A Box Index mínuszba fordult reggeli pluszok után, és közel 4%-os visszaesést látunk a magyar tőzsdeindexben. A búcsú perközül a Richter mutatja legnagyobb visszaesést, 1% feletti. Az OTP 5%-os visszaesésben van, még a MOL 3,5%-ot tudott emelkedni eddig, a Magyar Telekom pedig alacsony forgalomban lehetetek a fizáról szintje környékén van. A Box Index 44.700 pontonál ebben a percben.
Forint tartja magát?
A forint nagyjából ugyanolyan szinten áll, mint az előző bejelentkezéskor, tehát nagyjából 20 perccel ezelőtt, 1 euró 367 forint 80 fillérbe, 1 dollár pedig 309 forint 30 fillérbe kerül, és továbbra is a dollár erősödés az, ami forint gyengülése irányában mutatja nem tudatban, 1,5%-ot gyengült eddig a forint az euróval szemben.
Köszönöm szépen, Zsoldos Ákost, a Portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Smartex megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsort támogatta a PwC Magyarország.